Hát ugye miről beszéltünk az előző alkalommal, hogy általában, hogy köszön. Általában miről tanultunk az eddigiekben? Ugye, hogy van egy olyan embertípus, azt ugye felvázoltuk, hogy vannak három csoportba lehet osztani az embereket, vannak a rosszak, az igazak és a közepesek. És ezt kiderült, hogy miről szól az, hogy valaki rossz, az nem azt jelenti, hogy abban az értelemben rossz, hogy most szólunk azt, hogy valaki, hogy vannak rossz emberek, az nem úgy értendő, mint ahogy ezt általában érteni szokták. A tányában ez nem így értendő, mert kiderül, hogy gyakorlatilag mindenki, aki megszeg egy isteni parancsolatot, vagy gyakorlatban, vagy beszédben, vagy gondolatban, az már ebbe a kategóriába tartozik. Ki tartozik az igazak közé? Az, aki nem szeg meg semmit, és nem csak, hogy nem szeg meg semmit, hanem ráadásul még nincs is benne semmi hajlam arra, hogy megszegjem. Egy nagy különbség van között, hogy valaki megszeg bizonyos dolgokat a gyakorlatban, és akközött, hogy valaki nem szegi meg a gyakorlatban, és akközött, hogy valaki nem csak nem szegi meg a gyakorlatban, hanem még nincs is benne ilyen inklináció, nincs is benne ilyen belső hajlam, hogy ezt megszegje. Ugye miért? Mert attól még, hogy valaki nem szeg meg valamit, a gyakorlatban, beszédben és gondolatban, ez nem azt jelenti, hogy nincs benne erre hajlam, erre vágy. Ez a különbség a közepes és az igaz között. A közepes, a beinoni, az a gyakorlatban soha nem szegi meg. És a gyakorlat az a gyakorlatot jelenti, a beszédet és a gondolatot. Hát mondjuk nem eszik gyakorlatban nem kóssert, vagy nem beszél arról, hogy beszél, mondjuk nem pletykázik, vagy nem gondol arra, hogy milyen finom a, mit tudom, gondolatban nem azon elmékezik, milyen finom a disznóhús. Még csak gondolatban sem. Tehát, hogy ilyen szintre nem jut el. De van, lehet, hogy van benne hajlam, tehát van benne egy hajlam, amit állandóan le kell győznie. Mindig harcolnia kell saját magával, állandóan harcba van. Ezen mondtuk, hogy ő igazából kicsit olyan kívülről nézve, olyan, mint egy tzadik, mint egy igaz, belülről nézve, olyan, mint egy rasa. Miért? Kívülről nézve, valaki kívülről nem látja, hogy benne milyen harc van. Csak amit lát, ez az ember nem beszél rosszat, nem tesz rosszat, és nem azt, hogy nem gondol rosszat, azt nem látja, de feltételezi. Belülről nézve viszont hasonlít a rásához. Miért? Mert ugyanúgy, mint a rásában előjönnek ilyen vágyak, tehát fogékony még az ilyen földi hívságokra, ugyanúgy a bénani is fogékony a földi hívságokra, és van benne vágy arra, hogy a különbség az, hogy a rása legyőzi ezeket a vágyakat, és a rása nem győzi le ezeket a vágyakat, és a bénani pedig legyőzi ezeket a vágyakat. Ugye? Akkor ez a különbség a kettő között. És ezt mondtuk, hogy ezt jelenti az, amit a Talmud mond, hogy az ember, amikor lejön a földre, akkor mit mondanak neki a léleknek, mielőtt alászáll? Mit mondanak neki? Be good, és don't be ashamed. Don't worry, be good. Don't be worry, and be happy. És akkor ugye mit mondanak neki, hogy valóban, hogy legyél jó, de ne legyél rása. És az egész világ is azt mondja neked, hogy olyan vagy, hogy igaz vagy, legyél a szemben olyan, mintha rása lennél. És most ezt hogy értitek, hogy a gondolatot? Hogyan magyarázzuk ezt most? Azt mondjuk, azt mondja, hogy legyél jó, törekedj arra, hogy szádik legyél. De ha nem is tudod elérni, legalább ne legyél rása. Tehát legalább a gyakorlatban ne szegd meg a dolgokat. Törekedj arra, hogy tökéletes legyél. Olyan tökéletes, hogy ne is legyen benned olyan hajlam, hogy rosszat tegyél. De ha nem sikerül, legalább gyakorlatban ne szegd meg. És hogyha az egész világ is azt mondja, hogy te már teljesen tökéletes szádik vagy, akkor is ne hidd el azt a világnak, hogy te tökéletes szádik vagy, hanem gondolod csak inkább azt, hogy van benned még vágy a világ hívságaira, még fogékony vagy a világ hívságaira. Tehát ez az alaptanítása a tányának. Ezekből kiderül az, hogy igazából a bénani az egy olyan ember, aki folyamatosan harcol. És azt is mondtuk, hogy az emberek többsége az ilyen. Az emberek többsége az életének egy nagy részében harcol. Kivel harcol? Saját magával. Ez egy állandó harc. Ugye, amikor azt mondja a Tóra, hogyha kimész a háborúba, szépen egy ilyen tórai mondat ki, tétszele, milha málo, iveha, hogyha majd kimész háborúra, az ellenség ellen, stb. Ezt a kabala úgy mondja, hogy az a háború az, az élet. Amint megszületik az ember, kezdődik a háború. Egy állandó háború, hanem kis csata, nagy csata, mindig a csatákban valamelyik oldal győz. Ez a háború, ez mind magukban, az emberben magában folyik le. És ezt nem véletlenül mondják, hogy a világbékének a hiánya, az az ember belső békének a hiányának a kitükröződése. Sok, ugye minden ember, az egy kis világ. Kis világ, ugye, ahogy a Talmud mondja, Adam de Olam Katán. Ha a kis világban nincs béke, akkor ez kitükröződik a külső világra is. Tehát a másik emberrel való konfliktus, aznak végül is a gyökere az a belső konfliktus, a saját magammal való konfliktus tükröződik ki. Tehát ez a dolognak a lényege. És ugye, akkor ezek szerint a Bénoni ez egy olyan ember, aki állandóan harcol. És erre azt kérdeztük a múltkor, nem van, hogy ő állandóan harcol, de ugye ott van a fegyver a kezében. Mi a fegyver arra, hogy az ember győzzön? Nem a háborúban, mert azt mondtuk, a háborúban győzni lehetetlen. Mert csak ki győz a háborúban, ki győzi a háborút, ki a győztes a háborúban, a szádik. Ugye, mert ő lefejezte a háborút, és már egy pártrendszer van, nincs is ellenzék, úgy értem, hogy nincsen rossz oldal, ő van, és kész, vége, örök békesség, stb. Nincs benne ilyen belső harc. Ha elmegy mellette egy hamburger, akkor nem kezd el izgalomba jönni attól, hanem egyszerűen teljesen hidegen hagyja, vagy sőt gyűlöl őket. Nem lehet őt kísértésbe hozni. De az emberek többsége nem ilyen. Az emberek többsége a háborút nem tudja megnyerni, de a csatában tud nyerni. Hogy értsetek a különbséget. Mi az alapvető fegyver a csatában a rossz ösztönünkkel szemben? Éva jól mutatja, az ész. Ha az eszünket használjuk, akkor tudunk győzni. Miért? Mert az az alapelv, hogy az ész azért erős az ember, abban jelenik meg, hogy erős az ember, hogy az ész képes úrrá lenni az érzelmeken, a szíven. Az ész erősebb annál, hogy mint az érzelmek, képes az érzelmeket úrrá lenni. Mondjuk egy példát, aki hogyan tudja legyőzni magában azt a vágyat, hogy cigarettázom, kognitív módon le tudja magában győzni. Hát, hogyha ő megérti annak a súlyosságát, hogy milyen súlyos hatással van az egészségére a dohányzás, ezzel képes úrrá lenni az érzelme, a vágyakozás a cigaretta ellen. Nem egy könnyű feladat, és önmagában az, hogy megértette, hogy káros a cigaretta, még nem feltétlenül jelenti ezt, de képes rá. Képes az eszén keresztül eljutni ide. Egy állat ezen keresztül nem képes. Egy állat rászoknak, a cigarettázásra, akkor csak úgy lehetne leszoktatni, hogy valami rossz ízet rakunk a cigarettába, hogy egy másik érzelem kiüsse. De csupán agyilag nem tudna hatással lenni az érzelmeire. És mi a probléma? Azt is mondtuk, hogy a probléma az, hogy gyakran hiába két probléma is van. Erről kezdtünk beszélni a múltkor. Egyik probléma az, hogy hiába igaz az, hogy az ész képes úrrá lenni a szíven, ha ahhoz helyzetbe kell kerülni. Ez egy fegyver. De ha a fegyver nincs betöltve, ha nincs töltésre húzva, akkor nem tudjuk használni a fegyvert. Szerinti, hogy ez nem egy automatizmus, hogy rögtön megjelenik, ugye hogy néz ki egy ilyen csata? Most próbáljuk meg szemléltetni egy ilyen csatát, hogy az emberbe lejátszódni. Megjelenik benne egy belső vágy, valamilyen tiltott dolog iránt mondjuk adott esetben. Ami káros is természetesen, mert hiszen minden tiltott dolog káros. Valamiben nagyon könnyű felfogni, hogy káros, valamiben hinni kell, hogy káros, de mindegyik káros. Tehát a tiltott dolog nem az a lényege, hogy most Istennek nem tetszik, hanem az a lényege, hogy saját magadban teszel vele kárt. Tehát akkor egy ilyen tiltott dolog után egy ilyen vágy megjelent. Hú, és nagyon vágyakozik rá. Be kell kapcsolódni az agyba, és a gyerek, apukám, álljon meg a menet. Gondoljuk csak végig. Jó dolog ezt megcsinálni? Megéri? Ennek van értelme? Mi az értelme? Erre azt mondja a rossz ösztön, nehéz rá. Minek nekem az értelme? Mit zavarsz engem az értelmével? Ez jó dolog. Minek az értelmről beszélni? Jó, csináljuk gyorsan meg. Azt mondja, jó, álljon meg a menet, várjunk csak, gondoljuk végig, mi az értelme? És akkor elkezdődik a háború. Elkezdődik a csata. És aztán vagy a jó ösztön úrrá lesz rajta, és visszatartja magát, vagy a rossz összön legyőzés, akkor elbukták a csatát. De két probléma is van. Az egyik az, hogy ahhoz, hogy egyáltalán eljussunk egy ilyen csatához, az agynak be kell lenni kapcsolva, be kell kapcsolva lennie. Ugye? Most, hogy mire gondolok? Az esetek többségében, az ember, az emberek olyan tilalmakat megszegnek, akkor azért nem játszódik le, egy ilyen erős csata. Nem lehet azt mondani, hogy itt minden alkalom, amikor nem posert veszik az ember, akkor itt egy olyan óriási csata van. Mindenki a maga szinten, ugye? Amihez hozzá van szokva, mondjuk olyan vétkek, amihez hozzá van szokva, mindenkinek van ilyen, még egy külsőség vallásos embernek is tudja a lege. Ugye a Talmud, ami a, olyan bűnök, amitől egy nagyon kevés ember tudja megúszni a nap, mint nap. Azt mondja, a hír hurreja véra, a bűnös gondolatok, nagyon nehéz, az szinte mindenkiben van. És a pletykázás, az meg a másik, az nagyon nehéz. Akkor mindenkinek vannak ilyen. Most általában, hogy az ember ilyesmit csinál, akkor nem szokott benne egy óriási csata lejátszódni. Csinálj, és kész. Nem is ügy. De hogy nem ügy? Nincs esze? Ilyenkor mi van az eszében? Ha az esze mindig úrrá tud lenni a szívén, akkor mi történt az eszében? Hogy itt nem jön, nem is jön be az esze? Mi erre a válasz? A válasz van egyszerű. Ahol az esze bejönne, csak az be kell dugni a konnektorba. Hiába van neked a legjobb műszered, ha nincs bedugva a konnektorba, ha nincs bekapcsolva, ha nincs ott az a lökés, ami elindítja arra, az akarat, hogy az egész dolog legyen, akkor nincs az agy nincs képben, nincs mással van elfoglalva, nincs ott, hogy egyáltalán ez fölmerüljön, mint csata.
Kidugja be?
Kidugja be. Nagyon jó a kérdés. Nyilván, és mit tanultunk itt, hogy ilyenkor az embernek meg kell magát erőltetni, szerintem kell, hogy legyen benned egy odafigyelés, egy odalépés, tehát, hogy mondjam, általában, mondjuk vegyünk egy, én most egy kis csatákról beszéltem, de azt lehet mondani, hogy általában, amikor az emberek többsége, amikor mondjuk a valláshoz közeledik, ez nem úgy szokott történni, hogy az agyán keresztül elkezd gondolkozni, hogy hú, ez a vallás, ez egy jó dolog. Hogyha egyre nem gondoltam, mennyire logikusra a szombatot meg kell tartani. Nem így működik. Miért? Mert kell, hanem úgy működik, hogy elkezdődik egy valamilyen lök, valamilyen érzelmi vonzódás, valamilyen első lök, és aztán jön be az agy esetleg, és mondja, hogy ez milyen logikus, és milyen jó, és stb. És ugyanígy van a kis csatákban is. Kell, hogy az ember megadja, kell egy belső akarat, ami az egész lökést elindítja. És mit tanultunk a múltkor? Hogyha ez a kis lökés megvan, akkor Isten rá segít. Jön a harmadik védőbíró, azt mondunk, és az segít. Az segít abban, hogy az agyad bekapcsolódjon. De neked kell a kis első apró lépést megtenni. Ez az egyik. Jó, az egy teljesen más kategória, teljesen, az nem is számít bűnnek ilyen szempont, mert az, amit az ember nem szándékosan csinál, az nem számít bűnnek. Ha nem tudja, hogy bűn, nincs veled, nyilván a tanács az alap, de most, hogy olyan emberről beszélünk, aki amúgy mondjuk vallásos, meg ilyen, minden tud, csak valami mégis valami besúszik. Tehát azt kérdezted, hogy ki adja meg a lökést, neked kell az első kis lépést megtenni, mert ha nem teszed meg, ha nem kapcsolod be, ha nem dugod be az agyad, akkor annyi segítséget kapsz, hogy fentről megjön ez a segítség. Hogy egy kicsit akarod csinálni, ha egy kicsit akarod fölvenni a harcot, akkor Isten segít bekapcsolni az agyadat.
Csak ezért kérdeztem, hogy miből állok a szívemből és meg az agyamból, és ezért teszem fel reggel fényt is, hogy ez jelenben legyen, és tulajdonképpen akkor annak kell bedugni az agyamat, aki elvileg agy nélkül akart, vagy így.
Értem, nagyon jó a kérdés, és örök, hogy feltetted. De mit tanultunk? A szívem az valóban a fő hadiszállása a rossz ösztönnek, de csak a bal kamra, a jobb kamrában ott van az isteni lélek. És ezért annyira lényeges, hogy ott van az isteni lélek, mert pontosan ez, amit mondasz. Kell, hogy legyen egy szívmunka is abban, hogy az agyad elinduljon. Az első lépéshez szükséges. Hát ezért van szükség az isteni segítségre. Inkább a mindenünk is majd az óra után megszakítja.
Jó, mert ez az, hogy következő dokkában benne van a válasz, hogy ugye, mert
jó, akkor
a szívem képes az együttérzés, ami meg ugye jó dolog, de akkor pont ezért képes tulajdonképpen együttérezni, és az agyammal is kontrollálom azt, viszont tudom, hogy ez egy jó dolog, és ezért megengedem magamnak ezt az értelmet, vagy legalábbis
tudom,
ugye?
Na, ez a másik, amit mond a Miklós, ugye van még egy probléma. az első problémánk az volt, hogy bedugni a műszert. Mi a második probléma? Hogy nem lehet, hogy nézne az ki, hogy minden, ami jó érzést ad, és a szívem vonzódik iránta, azt kizárom. Miért? Mert az agyam azt mondja, hogy ez nem helyes. Egy idő után olyan, hogy egy robottá váltam. Ki kell zárni, nincs, nem lehetek érzelmei? Akkor megszűnnek az érzelmek? Egy idő után akkor belebolondulok ebben, mert elnyomom magamban az érzelmeimet. Mit mondunk erre? Megint csak nagyon fontos. Az agyból aztán le kell, hogy jöjjön a szívbe. Nem elég, mondj, menjünk vissza a dohányzás példájához. Nem elég az, hogy te megérted. Rövid távon elég lehet az, egyet csatában, megértem, hogy a dohányzás káros, hiába nagyon vágyakozom a dohányzás iránt, mégis az agyam legyőzi ezt az érzelmet, és nem nyúlok a cigihez. A hosszú távon ez nem fog működni, mert elnyomom magamba ezt a lehet. Mi a hosszú távú megoldás? Ha megváltoztatom az érzelmemet. Hogyha nem csak tudom, hogy nem jó a cigarettázás, hanem ezt egy érzelmé is változtatom, és erre is képes az agy. Az agy képes megváltoztatni is az érzelmeket, nem csak elnyomni azokat. Most van még egy dolog. Alapvető különbség van, és ez lesz most a következő dologban. Hogy van, kétféle ember van, kétféle zsidó van. Van az a zsidó, aki a világ dolgaiban működik, dolgozik, részt vesz a világban, és hát aki ugye részt vesz a világban, a világi életben, a mindennapi életben, az sokkal inkább ki van téve a világi hívságoknak és rágyaknak, mert hát abban látja és részt vesz, és én emlékszem, hogy a jesivában az, hogy az emberek jogosítványa legyen vagy sem, az egy téma volt, hogy hát jobb, ha az ember nem csinál jogosítványt, és mit tudom, és ez külön megszólítani. Most igen vagy nem? Egyszerűen, hogy 20 éves voltak, úgy döntöttem, hogy sem nekem kéne egy jogosítvány. Beszélgettem az egyik rabbival, hogy miért van az, hogy nem jó, hogy egy bohernek jogosítvány, első a bohernek jogosítvány. Ezeket figyelj, egyszer azt mondta, hogy Mendel Futefász, a híres orosz hasid volt, aki több száz ember életét megmentette, és Szibériában volt. Azt mondta egyszer, hogy miért nem jó a jogosítvány. Ha az ember az utcán jár, az autóban ül, mint egy utas, akkor nem muszáj mindent látnia, mindent megnéznie. De ha vezet, akkor kötelessége mindent megnézni. Ja, akkor automatikusan, hát nem egészen, hogy látszunk, most az utcára valaki lelépne, és ha már egy körbenéz, és akkor sokkal inkább ki van téve olyan dolgnak, ami nem feltétlenül hasznos a számára. Ez most csak egy ilyen nagyon kifinomult szinten, de ezt csak azért mondom, hogy igen, az ember, hogyha a világi életben részt vesz, akkor sokkal inkább ki van téve ezeknek a hatjákat. Ezért a számára a harc szükségessége, és a harc evidenciája sokkal egyértelmű. Hát egyszerűen ki van téve ennek? Ezért az agyának állandóan harcban kell lenni a másikkal. Ez egyébként. Az az ember, aki egész nap mondjuk egy jesivában ül, és tórát tanul, és mi az elfoglaltsággal imádkozik, tórát tanul. Vannak ilyen emberek, tanít, és tudom én, újabb könyveket, és mi a világ hívságaival találkozik, hogy mit tudom én, néha találkozik a ebédjével, vagy néha a feleségével, vagy a... Az ember az túlságosan nincs kitéve itt nagy érzelmi vágyakat. És ez kétségtelen különben, hogy az, hogy mindenkiben van rossz ösztön, az tényleg. De az, hogy ez a rossz ösztön mennyire aktív, az nagyon azon múlik, hogy milyen ingereknek tesszük ki. Ugye, amit mondunk a smában mindig, Lotta Turuach a Réle Vátem, ne kövessétek a szíveteket, Vát a Ré, én néhem, és a szemeteket, ami után ti mentek. A szív és a szem, az nagyon erősen összefügg, hogy mi az, amivel ki van téve, az nagyon erősen összefügg. Mit akarsz ezzel kapcsolatban menni? Igen, tehát is vannak ilyen emberek, akik mondjuk tényleg a egész nap ilyen szent dolgokkal foglalkoznak. Ő számukra esetleg azt gondolhatják, hogy náluk már megszűnt a rossz ösztön, és náluk már nincsen harc. Igazság az, hogy nekik is tudni kell, hogy a harc az megvan. Nekik is van rossz ösztönük, és egyáltalán nem biztos, hogy azért, mert nincsenek kitéve a világ hírságainak, és ezért nincsen bennük olyan gyakran ilyen harcállapot, ez nem ez azt jelenteni, hogy nincs is bennük rossz ösztön, csak éppen alszik. Mint az alvó oroszlán. Ha nem ébresztett föl, akkor alszik, hogy? Kétségtelen, de ez nem azt jelenti, hogy mégis annak ellen, hogy minden kísértés az ember tanul, mégis minden reggel arra kérik Istent, hogy álltő vénüli déni szajon, hogy ne vigyél minket kísértésbe. Tehát ez kétségtelen, hogy az ember kísértés, de nem azt jelenti, hogy keressük a kísértést. Igaz, csak mégis vannak emberek, akinek ez a szint jutott.
Nekem eszemet az, amit mondtam, hogy a rabbi is azt mondta, hogy ha minden zsidónak van dolga egy másikkal, a más nem, azt hogy megtisztítsenek a veleket. Ez viszont arra ösztönöz, hogy igenis, ne legyek itt, és hogy...
Jó, de az a zsidó, aki mondjuk Jeruzsálemben él, és az a feladata, hogy egy esilában tanít, semmi világi hívságnak nincs kitéve, és azt a feladatát tökéletesen teljesít.
Nem értem, hogy mit akartam kívül, hogy ebből a képből, mert végül is az a jellemző, hogy az ember a fizikai világban él, és nem egy esélyvában tartott, mivel a döntő többség az...
Hát nézd, mi persze a döntő többség, azt tudjuk milyen, mi nem, a döntő, nem csak a döntő többségről beszélünk. Ahhoz, hogy jól tudjuk magunkat pozícionálni, saját magunkat, azt tudnunk kell, hogy a nem döntő többség is milyen. És ezért a Tánya említi, ha most olvassunk, akkor látni fogod. Eddig milyen Bénoniról beszéltünk, arról a Bénoniról, aki ki van téve a világ hívságainak, és maximum az ima állapotában jut el arra a szellemi szintre, hogy az oroszlán alszik, hogy az állati ösztön alvó állapotba kerül. És akkor mit mondtunk? Nehogy ő azt higgye, hogy ez azt jelenti, hogy megszűnt a észrehára, a rossz ösztön. Most mit mondunk? Az az ember is, aki ez az alvás, ez nem csak az ima idején van, hanem egész nap tórákban, és semmi más, nincs kitéve semmi ingernek. És ezért az oroszlán alszik, az rossz ösztön alszik. Ne gondolja azt, hogy ez annak a bizonyítéka, hogy ő benne már nincs rossz ösztön. Van, lehet, nagyon valószínűleg van benne, csak éppen nincs kitéve ilyen ingernek. Sőt, még az, ha az ember Isten tórájában leli örömét, és az éjjel-nappal önzetlenül tanulmányozza, még ez sem jelent elnézést. A második lapon tartunk, az első sor. Hát, sőt, még az, ha az ember Isten tórájában leli örömét, és azt éjjel-nappal önzetlenül tanulmányozza, még ez sem jelent bizonyítékot egyáltalán arra, hogy nála a rossz elmozdult volna a helyéről. Ugyanott van, csak éppen alszik. Lehetséges ugyanis, hogy a rosszról lényege és miben lét a szív balkamrájában változatlanul és intenzíven jelen van, csak éppen öltözetei, megnyilvánulási formája, azaz az ösztönének gondolatai, szavai és cselekvései nem jutnak kifejezésre az ember agyában, szájában és kezeiben, valamint a többi testrészben, mivel Isten hatalmazott az agynak a szív fölött, és ennél fogva az agyban székelő isteni lélek uralja a kisváros, vagyis a test minden részét, hogy azok öltözetté és szekérré váljon az Isten lélek három öltözet alatt, hogy ezekbe beköltözzenek. Ez a három öltözet pedig nem más, mint a Tóra tartalmában parancsolatára kapcsolatos gondolatok, szavak és tettek. Ugye mihez hasonlítottuk korábban a rossz ösztönt és a jó ösztönt, és az embert, azt mondtuk, az ember teste, az ember az nem egy kisváros, a jó ösztön és a rossz ösztön az olyan, mint a két kis király. Mai nyelven kifejezve az a legjobb, olyan, mint van egy ország, és van két politikai párt. Magyarországon nagyon jól lehet látni, sajnos most már nem csak kettő van, jelentős, ugye most nem politizálni jöttünk, tehát van két politikai párt. Ezek állandóan harcolnak, hogy kivezesse a várost. De az Magyarország egészen az egyik politikai párt sem, hanem az egész. Időnként ez vezeti, időnként az vezeti. Most, Annak ellenére, hogy lehet, hogy vannak időszakok, amikor az emberben az egyik párt, egyáltalán az ellenzék teljesen csöndben van, és nem jut kifejezésre. Ez nem azt jelenti, hogy nem létezik. Az ugyanott, ugyanúgy ott van, csak az. De az még nem mozdult el a helyéről, és nem lett kiírtva. A cádiknál nem elég az, hogy ő csöndben van, nincs is. Megszűnt. Ugye? Szobrán nem is, az egypártrendszer is egy jó kifejezés el, mert egypártrendszerben is van ellenzék, csak az nagyon csöndben van tartva, erőszakos eszközökkel. De akkor olyan teoretikus példát kell elkezdeni, hogy úgy van csöndben, hogy egyszerűen nem létezik. Mindenkit meggyőzött az a másik párt. Mindenkit meggyőzött, és mindenki úgy gondolkodik, mint ők, és vége, ami csak a mesében van, ugye? De ez a cádiknál erről van szó. A Jécer Hára megszűnt. Hogy szűnt meg? Hogy át lett változtatva. Hogy most már ő is a jót akarja.
Most nekem egyre bizonyosabban hittem, hogy a Freud az ismert a szórás. Az eléggé...
Hasonló
hát ezeket. Hát az analizist nagyon-nagyon hasonló. Csak ki van ragadva belőle egy rész, mondjuk az analizist. Tudata, főleg ez a lábjegyzet, hogy tudatú pincében nincsenek ellátható különböző sötét vágyak. Meg ez is, na mindegy. Szerintem ezt minden lopta a Freud. De nem lopta.
Igen, ez a tudat alatti gondolat, ez pontosan itt a tányában megvan. Mit mond a tánya? Előfordul, például pont itt, előfordulhat, hogy a gyakorlatban, még tudati szinten is, a rossz ösztön nem jut kifejezésre, de még mindig ott van, csak esetleg a tudat alattiban. És vannak bizonyos dolgok, amik a tudat alattiban jönnek, de azt az ember nem is kapcsolja össze, hogy ez...
És egy cádik ezt, úgyis mondjam,
a cádiknál nincsen. Cádiknál ilyen nincsen. Miért? Mert a cádik nem tudja, a rossz ösztön nem lehet kitakarítani. Mit lehet fel csinálni? Meg lehet győzni, és átfordítani.
Megismeréssel.
A cádikok tudják. Hát erről volt már szó, hogy arról, hogy hogyan lehet, az arról nem volt szó, de arról volt szó, hogy mit jelent az, amikor ez megvalósul. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a rossz ösztön jó ösztön átveszi a jó ösztön tulajdonságait, hanem ugye mi annak idején, amikor ezt tanultuk, akkor ahhoz hasonlítottuk, mint a megfontolt nagypapa, a megfontolt, nagyon kimért nagypapa, és a nagyon lázongó tínédzser. Ez a két típus, egyik a jó ösztön, a másik a rossz ösztön. Két nagyon fontos dolgot tanulunk belőle. Az egyik az, hogy a megfontolt nagypapa egy szint az, amikor kontrollálja a lázongó unokáját, és nem hagyja, hogy a lázongás benne kitörjön és elmenjen nagyon negatív irányba. Ez az a szint, amit a közepes elér. Hogy a jó ösztön kontrollálja a rossz ösztön, de az még ott van. A cádik szintje az, amikor a nagypapa meggyőzi, a kimért nagypapa meggyőzi a lázongó unokát. A lázongó unokától még nem lesz nagypapa, ugyanúgy benne lesz az a lázongás, az a plusz energia, csak az teljesen a jó irányába fog elmenni. A jó irányt fog lázongani. Ezt történik a rossz ösztönnel is, ami a jó ösztön átállítja a saját oldalára, a tulajdonsága, jellemvonásai megmaradnak, csak más irányba megy el. Tehát az embernek a házilis tanításai szerint nem az a célja, hogy elnyomjon magába a bizonyos jellemvonásokat. Egy bizonyos szinten igen, de a végső cél, amire törekednie kell, az, hogy ezeket a jellemvonásokat megtartva, csak jó irányba fordítsa. Ezért is mondjuk a rossz ösztön nem igazából rossz ösztön, hanem állat ösztön. Állati ösztön. Nem rossz. A rosszra csak rászokik. Ha ki van téve a rossznak, akkor ez a lázongás, sokkal inkább lehet lázongani, meg lelkesedni egy korsó sör iránt, meg egy extazi tabletta iránt, vagy utána, mint mondjuk egy tórai tanulmány irányt. Ez sokkal kézzelfoghatóbb. És ezért rászokunk ezekre a világi hívságokra az idősorát. De alapvetően nincs bennünk rossz, az az állati ösztön csak állati. Egy állat nem feltétlenül rossz, csak rá lehet szoktatni a rosszat.
De nekem nem kell, hogy célom legyen, hogy ugyanezt megismerjem, vagy átalakítsam, vagy ez csak egy cádi eldatlani dolga.
Ez célod kell, hogy legyen. Mit mondom? Legyél cádik! Ha célod legyen. De attól még, hogy nem jár sikerrel, legalább ne legyél rá sem. Mm. Ez nagyon fontos tanítás. Ez a tányának a lényege. Mert az emberek sajnos hajlamosak arra, hogy összek vagy mindent, vagy semmit. Emberekben mindig van egy fellángolás, hogy legyek tökéletes, szeretnék jó ember lenni. És elindulnak abba, és aztán csalódnak magukban. Mert azt látják, hogy nem sikerült tökéletesnek lenni. De akkor hagyjuk. Hogyha, akkor hagyjuk. Két lehetőség, vagy áltatják magukat, és úgy képmutatókká lesznek, hogy én tökéletes vagyok, közben ezt tudjuk milyen. Vagy azt mondják, hagyjuk, én nem akarok képmutató lenni. Ezért nem. Mit mond a tányaszél pont fordítva? Törekedjél rá, de nehogy azt hitt, hogy te mindenképp azt el fogod érni. Tudd azt, ha nem éred el, akkor is ne adjál rá se. Ha nem vagy képes arra, hogy hívd magadban a rossznak a vágyát, az még nem azt jelenti, hogy hajtsd is végre azt a rosszat. Élj együtt vele. Tudd, hogy ez mindig ott van. Fogadd el, hogy lesz mindig ellenzék. Kontrolláld ezt az ellenzéket. Mi kell, hogy legyen a célod? Győzd meg az ellenzéket a te igazadról. De ha nem sikerül, mert valószínűleg nem fog sikerülni, akkor is kontrolláld. Ne hagyd eluralkodni rajtad. És hogyha még az egész világ is azt mondja, és neked is nagyon úgy tűnik, hogy te már meggyőztél mindenkit, és igazából itt már nincs is semmi harc, akkor se hidd el. Akkor se hidd el, hogy te szádik lettél. Hanem még mindig. Tekints magadra úgy, hogy itt azért van még, van bennem valami, csak lehet, hogy alvó oroszlán. De készen kell állnom rá mindig, hogy hát előbukkan. Igen.
Példából, amit mondtál a nagypapónak a kérdésem az lenne, hogy a jó és a rossz ösztön között nem csak irányultsági, hanem intenzitási differencia is van. Annak ellenére, hogy én is tudom, hogy a jó az mennyivel unalmasabb, vagy mennyivel kevesebb rendülettel megy neki az ember a jónak, mint a rossznak, de most ez alapban így van?
Ugye, két dolog, így, igen, nem az intenzitást mondanám, hanem jellemvonást mondani. Tehát egyrészt válaszok olyan az emberben levő jó ösztönt és rossz ösztönt, és a világban levő jót és rosszat, ami hajtja ezeket. Hát egyrészt a világban levő jó, és a világban levő rossz jellemét tekintve nagyon más. Miért? Mert a rossz az mindig kézzel fogható. Nem a rossz, a világi hívságok azok mindig kézzel fogható. Egy jó hamburger, azt tudom, hogy jó. Nem kell nekem magyarázni, megmagyarázni. Az egy finom valami. Egy jó tórai gondolat, az sok idő kell, hogy ezt értékeljem. Ha már eljutottam oda, hogy értékelem, akkor bizony sokkal nagyobbra értékel, mint egy hamburgert, de az el kell jutni. Az nem megy olyan egyszerűen. Nem megy magától, hogy én eljussak oda, hogy azt mondom, hogy nem megy így. Erre azt mondtuk a múlt alkalommal, mi a különbség, hogy a világ hívságának sokkal jobb a PR-ja. De miről szól ma az egész világ különben? A PR-ról. Tökéletes mindegy, mi vagy, ki vagy, milyen a PR-od. Ha jó PR-od van mindenki, akkor trend lesz belőle. Teljesen mindegy. Ugyanaz a ruha. Csak az egyikre rá van írva, hogy visszajön. Mangó, és azt tudja, innen marha jó reklám van a mangónak, mindenki azt fogja nézni. Azt tudja is, hogy az ugyanaz megkaphatja ötöd annyiért. De ez a trend, és a PR az borzasztó fontos. Miért ezek kézzelfoghatóvá teszi a dolgokat? És mi a, ez az egyik különbség, a másik az, hogy a lélekben is különbség van. A jó ösztönben az alapja, a lényege az az ész, a kognitív gondolkodás, ez sokkal kimértebb. Idős nagypapa. Kimért nagypapa? Végig gondolja a dolgokat, mérlegel, nem ilyen táhá, csak lassan, langzám, ugye? Mérlegeli a dolgokat. A rossz ösztön viszont olyan, mint egy állat. Ugrik. Rögtön csinálja. Azért belehajt. Beletapos a gázba. Ugye? Tehát, hogy ez a dolognak ez a különbség. Tehát igen, jellembeli különbségek is vannak. És ezért nagyon lényeges az, hogy az isteni lélek, az isteni vágyak, azok ne maradjanak egy kognitív szinten. Nagyon nehezen lehet bírni egy idő után, csak kognitív szinten van nekem. Meg kell az érzelmet is be kell venni. Hogy jusson el, hogy értékeljen érzelmégen is egy jó tórai gondolatot. Vagy egy imád. kezdjen el jobban dobogni a szívvel, amikor elkezd imádkozni. És nem csak azért imádkozni, mert megérti, hogy ez milyen fontos, hogy imádkozni. Hogy legyen benne egy érzelem. Jusson el érzelmig. De hogy lehet az érzelmig eljutni? Hogy tudok eljutni az érzelemig, ha a jó ösztönnel? A jó ösztönnel. Értjük, mi a jó ösztön lényege, meg mi a jó lényeg, az Isten dolog lényege. Az, ez a helyes dolog. A helyes az nem mindig áll együtt érzelemben, sőt általában nem. Tudom, hogy ez objektíven nézve, ez a helyes. Ugye miért van az általában, hogy milyen dolgokban szoktunk, van az a jiddis mondás, hogy egy messzi vendég messzire lát, egy messzire jött vendég messzire lát. Miért van ez így? Miért van az, hogy sokszor valaki, akinek semmi köze az egészhez, az nagyon jól tud tanácsot adni, és el tudja mondani, mert ő neki nincs érzelmi involválódása az egészben. Ő az egészet tudja tényleg csak az értelem szintén kezelni. Ugye? Hát az értelemnek a lényege, és az egész isteni léleknek a lényege, hogy ő mindig azt nézi, hogy mi a helyes. De ezt hogy lehet ebből érzelmet csinálni? Ezt nézzük meg a következőben. Tehát akkor mit mondtunk? Hogy hiába nincs benne adott esetben, mert nincs kitéve a világ hívságainak, mert egész nap Tórát tanul ez az adott személy, és ezért nincs benne vágy a világ hívságai után, ez nem azt jelenti, hogy nincs benne a rossz ösztön. A rossz ösztön még mindig ott van, és maximum alszik, és nem jut kifejeződésre. De tudja, hogy azonban a közepesben az isteni lélek lényege és miben léte nem uralja állandóan az ösztönlélek lényegét és miben létét, hanem csupán akkor, amikor Isten szeretete szívében megnyilvánul, mint például ima idején és ehhez hasonló alkalmakkor. Tehát akkor a Bénoniban a közepesben három állapot lehet. Van egy olyan állapot, amikor harcol. Megjelenik a rossz ösztön, és kezdődik a harc, és elkezdődnek egymással a harcok. Ez a harc állapot. Van egy olyan állapot, amikor a rossz ösztön csendben van. Nyugalmi állapot. Fegyverszünet. Mert ő éppen Tórát tanul, és mit tudom én, és nincs kitő a világkülságaim. De nem lehet azt, hogy minden ember, minden Rása vagy Bénoni egész nap, mit tudom én, gyönyörű nőkről gondolkod. Vagy mit tudom én, a világkülságos, csak hogy egy kicsit szemléltetesen, mint egy dolog. Nem. Van néha az agyát már, mert néha más dolgokkal van körülvéve, és akkor nem állandóan gondolkod. Tehát vannak néha fegyverszünetek, amikor nem kell legyőzni a magát. És van egy harmadik esetőség, amikor az ima közben olyan érzelmi állapotba kerül, hogy abban a percben olyan, mintha szádik lenne. Az a Isten iránti szeretet, vagy vágyakozás Isten iránt, olyan szellemi, érzelmi állapotba hozza, hogy nem is beszél hozzá, ha meglát egy mit tudom, valami olyan képet mondjuk, ami amúgy nagyon nagy vágyakat érdekel, nem is semmi ingert nem vált ki, mert annyira elárasztja az Isten iránti vágyakozást. Abban a rövid időben olyan, mintha ő szádik lenne. És ilyenkor, az ima idején uralja az isteni lélek teljesen azt az embert. Miért? Mert Isten szeretete a szívében megnyilvánul ima idején vagy hasonló alkalmat. De még ez sem több, mint ez olyan uralom és hatalom, amit az egyik küzdőfél legyőzi a másikat. Ahogy ezt az írás mondja, egyik nemzet erősebb lesz a másik nemzetnél, ami folyamatos viaskodás sugár. Ahogy bölcsénk ezt a mondatot értelmezték, amikor az egyik felülkerekedik, a másik alul marad, és a másik felülkerekedik felül, akkor az előbbi marad alul. Tehát, nehogy azt higgye, hogy az, mert az ima idején ő most teljesen kiütötte a rossz ösztön, nem is rúg labdába a rossz ösztön, ezért már teljesen megszűnt. Nem. Még mindig ott van. Ima után újra fog ébredni. Vigyázni kell. Ugye? Milyen mondatot használ? Nagyon érdekes mondatot használ, ugye azt mondja, mint ahogy látjuk, hogy ahogy a Tóra mondja, az egyik nemzet erősebb lesz a másik nemzet. Ez melyik tórai rész? Ki emlékszik? Lád értett mondja is, hogy nem nehéz emlékezni. De miről van szó, amikor Rivka terhes volt Jákobbal és Ézsóval, Tóra azt mondja, hogy nagyon zavart a Rivkát, hogy A ikrek a hasában veszekedt. És mit mondom, mi volt a veszekedés lényege? Hogy amikor elment egy zsinagoga mellett, ahol ki akart jönni az Isten tisztelő templomára, elment, akkor ki akart jönni Jákob, elment egy bálványimádó templomára, akkor ki akart jönni Ézsau. És erre ment a... ez volt a harc. És erre mit mond? De jélek lidrös ez a sem, elment Istent atyákon, Istent keresni, vagy Istent megkérdezni. Mit mond erre a midrás? Elment megkérdezni Séme, Noé fiát, aki ugye egy egyisten hitű proféta volt. Mit mond neki a proféta? Snéga imbe bitnék, két népzete, hasadban, hogy ajmi emelc, ráv, jávöccai. És az egyik nemzet, másik lesz, a, erősebb lesz a másik nemzet, mint a bölcsek úgy magyaráznak, ezek nem csak most harcolnak, ezek örökké harcolni fognak. És erre nincs azt mondja, hogy oké, ez stimmel. Most, hogy nem kell, azt mondja, akkor ez oké, megkaptam a választ. Minek kapott egy választ? Miért nyugtatja őt az meg, hogy azt mondja neki, anyukám, ez nem csak most lesz így, ez a születésünk után örökké így lesz. Sőt, két népről van szó. Nem csak a te két szép fiat fog egymás állandóan mutatkozni, születni fog belőle két nép, hanem egymást fogják ölni. És majd az egyik legyőzi a másikat, aztán a másik az egyiket, és miért majd megnyugtatok? Mit kapott ebben a válaszban, amitől most okosabb lett, ami az egész, ami most megnyugtatta a terhesség hátlevőjében? Erre mit mond a Kasszidius? Azt mondja, miről volt szó, mit szimbolizál ez az egész? Szimbolizálja az emberben levő harcot. Az ember zavarja azt, hogy harc van benne. Hogy két erő dolgozik benne. Mindannyian olyanok vagyunk, mint Rivka. Akit zavarja az, hogy két erő van benne. Miért zavarja? Mert lelkismert tudások van, mint Eli. Nesaim, Mileim, Haratok. A rósék, a rosszak teli vannak lelkismert furdalással. Miért? Mi történik? Jön az ima, mondjuk. Az ima közben imádkozunk, és tényleg az Isten szeretet eláraszt bennünket. Ott érezzük magunkat, Isten lábánál szinte. Erre vég az imának, és jön egy finom reggeli. Sűrűs jön hozzá reggel. Bezavált. Utána jön még egy-két dolog, és egy egészen más lelki állapot vagyunk. És ezt nem tudjuk magunknak megmagyarázni. Én képmutató vagyok? Hogy az ima alatt én nem vagyok igazán ott, csak azt hiszem, hogy ott vagyok? Mert én azt hiszem, hogy ez jött egy ilyen érzelmi érzés? Mert utána meg a reggelivel ennyire ott voltam? Ha én tényleg olyan nagy izé vagyok, hogy az ima közben csak Istenek minden, akkor miért vagyok annyira odattól a kis táncottától? Mi ez, ami annyira lázba hoz benne? És egyszerűen nem tudom megérteni, hogy lehet, hogy ilyen nagy változások vannak bennem. És ezt minden ember beírja. És ez egy állandó lelkismert tudások. Mit mond erre a proféta? Snégoim bevitnék. Te nem egyből vagy, hanem kettőből. Tudnod kell, hogy igen, van benned egy jó ösztön és egy rossz ösztön. Ez nem képmutatás, hanem egyszer ez kerül fölül, és egyszer az kerül fölül. Nehogy azt hitt, hogy te egy vagy. Ha te egy lennél, akkor amikor látod, hogy az ima közben imádkozol, és minden rendben van, akkor mit azt mondod, hogy jó, most már jó, én már jó klubjában vagyok. Én már nem lehet. És ha utána jönne valami más, akkor uppá, tényleg képmutató vagyok. De tudod kell, hogy te kettőből vagy. És amikor egyszer ezt felül fog kerekedni, az mit fog eredményezni, a másik is beindul, és elkezd harcolni. És akkor utána ő fog próbálni felül kerekedni. Igyekezned kell, hogy ne kerüljön felül. De a harc az állandó lesz. És mit tanít nekünk a Tóra? Tudd meg, hogy örökké harcolni fogsz. Nem lesz itt győzelem. Nem lesz olyan, hogy lesöpörtünk. Kétharmados többsége, azt lehet ma hallani. Vége, nincs többet, atyák, harc, csata, semmi, vége, örök győzelem. És eljött a Kánaán.
Kicsit rendes valamint, hogyha lenne egy helyes frekvenc, ami ilyen közvetlen kapcsolatban a Jóstan, és akkor elvek ide a földre, és vagy a Jóstan, vagy így eltekeri, 103-ra most nagyon egyszerűen van tök más frekvenc, és onnantól kezdve így, keresem, akarok visszajelni a helyes frekvenciára.
Így van.
De és akkor tulajdonképpen így az ősidőkben, tehát így Ádám lében még akkor tulajdonképpen mi azt mondják, hogy egyre messzebb jutunk, tehát nincsenek olyan tiszt emberek, mint akkor voltak. Tulajdonképpen akkor egyre inkább így...
El vagyunk szekventálva?
Igen, hát most ilyen nagyon leegyszerűsítve a dolgot, hogy...
A harc az a kezdetektől fogva megvolt. Tehát az, hogy az emberben ott van ez a két erő, azt látjuk Ádámnál és Évánál. Kezdetektől fogva ott volt a lehetőség. Kétségtelen, hogy minél több bűnt vagy rossz döntést hozunk, annál nehezebbé teszi a jövőbeli jó döntéseket. Ez egy személyes szinten is így van, és a kollektív szinten is így van. Emberiség, ez a zsidó név szempontjából. Minél több rosszat csinálunk, annál inkább el vagyunk frekventálás, annál nehezebb utána visszatérni. De a maga az a tény, hogy egy ilyen harc van, az kezdetektől fogva megvolt. Ez az emberiség és ez a világ teremtésének a lényege. Ez nem egy véletlen, hogy van egy ilyen harc. Ez a lényeg. Mert ennek van igazán értéke. Isten szemében éppen annak van értéke, hogy van egy ilyen harc, és mi igyekszünk ebben a harcban. Annak, hogy legyenek angyalok, amit én, annak nincsen értéke. Nincsen értéke.
Akkor is meg volt az ember, de bár azt hiszem, hogy nem csak
Én azt gondolom, ez egy nagyon jó kérdés. Ilyen egyértelmű választ erre nem találtam, egy kicsit ellentmondásos a dolog, ugye? Mert ugye az egyik oldalra azt mondjuk, hogy előtte örök életűek lettünk volna, és nem volt rossz a világon, és ott is, és ott is. Ugyanakkor... Akkor lett a jó és a rossz. Igen. De...
Hát az oldali probléma, ugye ha Ádám így teljes egészében elfogadta volna azokat az instrukciókat, azt a kötődést, akkor nem következett volna be ez a dolog. De miután volt egy másik oldal is, ami azt mondta, hogy és ha mégis, ha esetleg a többet tudok, ha... Tehát
Egy másfélképpen tenném fel a kérdést. Mert az biztos, hogy egy minőségbeli különbség jött létre, attól az ember szempontjából, attól fogva, hogy ettünk a gyümölcsével. Ez le van írva a Tórából. Utána a jó és a rossz fáj, és azt, hogy ez egy minőségbeli különbség lett. De hogy lett ez? Igen, de mi volt akkor, hogy jutottak el? Ha nem volt előtte bennük rossz, akkor hogy hoztak egy ilyen döntést? Én úgy gondolom, de ez csak a saját gondolatom, hogy mi erre a magyarázat. Tegyünk fel egy másik kérdést. Ádám és Éva, ők szádikok voltak? Ők egy szádik szintjén voltak? Nem a...
Tehát, nem
voltak
semmilyen,
de
nem voltak
se
jó, se rossz.
Ha nincs benne rossz össze, hol tud védkezni?
Tehet olyan, ami...
Nem jó. De akkor védkezni? Akkor mi a különbség? A szándék is teheti azt, amit nem jó. És látjuk, hogy tehet. Mózes nem tette azt, ami nem volt jó. Azt mondja, Isten megbüntette az, mert ráütött a kőre, mert ezért nem mehetett be Izraelbe. Akkor egy szándék teheti azt, ami nem jó? Teheti azt. Akkor mi a különbség a szándék meg a mindenki más között? Akkor honnan jött neki az a nem jó, hogyha a nincs benne rossz össze? Mi a válasz? Hogy? De látod, ki nem az a kérdés, hogy tud-e uralkodni magán. Az a kérdés, hogy előfordulhat-e az, hogy elkövet egy vétket. Mi azt hangsúlyozta, hogy egy szádikban nincs rossz össze. Ha nincs benne rossz össze, akkor hogy tud vétkezni?
Hát nem csak a rossz össze miatt tud vétkezni.
Hanem?
Hát mert nem rossz.
Az isteni lélek miatt? Mi az, ami rávezeti őt a ez nem egy szándékos, vagy ez mi az, ami miatt? A válasz erre az, hogy egy szádik tud vétkezni, inkább hibázni. Miért? Mert rossz van a világban. De benne az a vétek nem olyan típusú vétek, mint bennünk. Bennünk milyen? Hogyan a vétek?
De jó lenne ezt megcsinálni.
Meg előbb ne jön egy hang, egy ilyen hihetetlen nagy nyomás, hogy ezt meg kell, mert nincs oda fantasztikus jó érzés. A szádik, és akkor megcsináljuk. tzádiknál ez egy, inkább egy rossz döntés, egy rossz mérlegelés, egy hibás döntés. Benne nincs, most képzeljétek el, és ezt mondtam, mint példa. Azt mondjuk, hogy Mózes fészben ráütött a kőre. Szerintetek ez úgy ment, hogy te marha jó lenne ráütni arra a kőre. Olyan élvezetesen beleütnék abba a kőbe, és nem beszélnék a kőhöz. Ugye nevetséges, nem erről van szó. Hanem egy rossz mérlegelés okán elkövetett egy hibát. És az ő szintjén ez egy olyan hiba, miért a kárbüntetés jár. Én azt gondolom, hogy valami hasonló lehetett. A világban volt rossz. Mi volt a rossz? És mindegy, mert rossz, amit Isten kinevez rossznak. Annak a fának a gyümölcse. Az emberben nem volt rossz. Ő egy szádik volt. Ezért is mondjuk, hogy a kígyó hol volt? A kígyó rajta kívül volt. Mit csinál? Nem lehet azt mondani, hogy ami olyan fantasztikus, élvezetes lett volna az a gyümölcs fája. Azt meg kell enni. Hanem inkább valószínűleg egy rossz mérlegelés volt. Rosszul mérlegeltek, elkövettek ezzel egy hibát, és mi lett az eredménye ennek a hibának? Hogy a rossz beléjük került. És ennentől fogva, ők már belülről, a rossz belülről dolgozik. Ami azt jelenti, hogy ez a minőségbeli különbség, hogy belekerült, hogy keveredett a jó és a rossz. Én addig is volt rossz a világban, de ez nem belülről volt. Elkövettek egy hibás döntést, a hibás döntés folytán az lett annak a büntetése, hogy bekerült a rossz. És innentől fogva már állandóan.
Ez, hogy a cádi hibázik, ez nem, nekem ez olyan, mintha azt mondanám, hogy amikor egy jó hiszemű ember becsapok. Ez nem egy kicsit hasonló ez, hogy mit tudom, amikor azt mondom, hogy a cádi az jó hiszemű és naív, de hogy mindenkit be lehet csapni. Én pont azért, mert jó hiszemű vagyok, nem feltételezem, hogy rossz, ezért valakit be tudok csapni. Attól, hogy becsapok valakit, attól az nem egy rossz ösztönbe elkövetett hiba, hanem mondjuk...
Kétségtelen, nem egy rossz ösztönbe elkövetett hiba, de mégis egy hiba. Jó, de a Bénaminál van rossz ösztön is. A rossz ösztön hajtja rá arra a vétekre. Nála van egy rossz ösztön. A szádiknál, a szádik nem szűnik meg embernek lenni, attól még, hogy a rossz ösztönmányban. Ő ugyanolyan ember, aki mérlegel, aki... Csak a mérlegelés, az nem olyan mérlegelés, mint nálunk, hogy az egyik oldalon egy nagyon erős érzelmi vágy, a másik oldalon meg egy kimért nagypapa belül. A mérlegelés az egy tisztán egy kognitív mérlegelés. Attól még, hogy benne isteni lélek van, ez nem azt mondja, hogy ő Isten, ahol nem tud a hibázni. Van benne egy isteni lélek, de ettől ő még egy ember. És egy embernek mindig megvan a lehetőség. De ugye különben van egy kérdés. Igen, de Isten nem Isten is el tud követni hibát?
Nem. Az de.
Isten el tud követni hibát?
Igen, és meg el is. Isten én nem.
Nagy?
Tehát én tudok hibázni, akkor Isten, mert nem.
De a tud az egy, ez nem egy jó kifejezés ide, mert ezt megtérjük ki. Isten hibázhat? Ne. Csak a kérdés, tehát nem hibázhat. Azt, hogy most te azt mondod, hogy ha nem hibázhat, akkor van valamit, nem tud csinálni? Ennek nincs értelme ennek a kérdésnek, mert ez olyan, mert attól még, hogy ő nem hibázhat, ez nem egy hiány benne, hanem egy plusz benne. Ez nem, hogy te tudsz hülye lenni? Nem tudok. Ah, akkor van valamit, nem tudsz csinálni, nem tudsz hülye lenni. Ez nem egy erény benne, hogy nem tudsz hülye lenni. Nem egy hiba benne, hogy nem tudsz hülye lenni. Tehát Isten nem hibázhat, de egy ember hibázhat akkor is, ha csak isteni lélek van benne. Mert az isteni lélek egy emberben, az nem Isten. Mit mond a Kabbala? A lélek, az isteni lélek olyan, amikor Isten egy teremtényé válik. De nem, az nem Isten, az egy isteni szikra, de az nem Isten. Az egy különálló teremtmény. Vannak teremtmények, amik isteni szóra jönnek létre, De nem Isten válik teremtményé, úgymond. Van olyan, ami maga, amely, mint hogyha abból az anyagból létrejönne egy teremtmény, de az is egy teremtmény. Tehát ezért az ember, hiába csak Isten lények van, mert tud elkedni, mert különben mi értelme van annak a mondatnak, hogy minden embernek megvan a szabad választása. Egy szádiknak nincs szabad választása. Nincs szabad választása. Igen, miért? Mert nincs már rossz ösztön. Akkor nincs szabad választás, de van szabad választás, csak nála a szabad választás, mert nem arról szól, hogy legyőzze önmagában a rosszat, hanem arról szól, hogy mivel a világban még van rossz, ezért neki állandóan bizonyos dolgokban mérlegelnie kell, döntenie kell. És a döntései lehetnek hibásak. mert ő is egy ember, és tud hibázni. Nem minden hiba az azért van, mert van benned rossz ösztön. Azért, mert ember vagy. Hogy ő mit? Mi azt jelenti, hogy ő be... Igen, de a méreg, azt mi nem úgy értelmezzük, hogy volt benne egy rossz ösztön. Mert néha jó, mondjuk akár néha lehet az ember mérges. Igen, hogy ne, az ember gyűlölhet. A gonosz gyűlölheti.
Na jó, de az ő mérgességének...
Okay. Mi volt a mérgességnek?
Vagy,
pontosan. És az a cél, az nem egy... pontosan erről van szó. Ő, ahogy ő mondta, jó hiszem, milyen volt mérges. Nem úgy volt mérges, mint amikor az ember meggondolatlanul, vagy az ember a rossz ösztönéből mérges, jó hiszem, milyen volt mérges. Ennek volt egy célja annak a mérgességnek. Mi volt a célja? Most nem akarok belemenni az egész részletnek a megmagyarázásába. A kő az jelképezi a zsidó népet. Ugye van egy nagy kérdés. Mi volt a probléma, és ezt megbeszéltük az órát. Mi volt a probléma, hogy rájutott a kőre? Hát korábban Isten azt kérte tőle, hogy üssön rá a kőre. Akkor itt most miért volt éppen problematikus, hogy rájutott? És mi volt olyan fontos, hogy itt beszéljen hozzá, ott jutottad, most beszélj. Most a beszéd helyett jutottél, ezért kapsz egy büntetést. Hogy a logika? De azt mondjuk, a kő jelképezi a zsidó népet. Van olyan eset, amikor a zsidó nép olyan makacs, hogy ütni kell. Szerinti, hogy az ütés azt jelképezi, hogy keményen be kell szólni. Egy vezetőnek felelőssége néha megróni kemény szavakkal a népet. Amikor kijöttek a zsidók Egyiptomba, ezen a szinten volt, és ezért ütni kellett, meg kellett róni. Amikor kijött, amikor 40 év után voltak már a történet végén, akkor nem kellett volna ilyen keményen szólni. És ez volt ezt jelképezi az ütés. Ott már beszélni, finoman kellett volna kezelni az esetet. Egy zsidó nép vezetőjének egy dilemma abban, hogy hogyan vezesse a népét. Mi a megfele, a legideálisabb út ahhoz, hogy őket a jó irányba terelje. És ez volt itt a hiba. Igen. Ezért mondom, vannak helyzetek, amikor jó az indulat. Mire mi a magyar, hogy indulatban jött, hogy megölte? Azért ölte meg, hogy megvédje a zsidót. Mondom még egyszer, az indulat önmagában az nem negatív. Ahogy a gyűlölet sem negatív. Gyűlölni az erőszakot, az egy rossz dolog? Nem. Ez egy jó dolog. Önmagában a gyűlölet, az nem egy rossz dolog. A Dávid király mondja, a tachlisszín, azt mondja, nézszín, lajvim, hajüli, teljes, tökéletes gyűlölettel gyűlölőket, az ők ellenségeim, a rossz. A rosszat gyűlölni, az nagyon jó. És a rosszat szemben indulat, nagyon jó. Ölt, mert meg kellett védeni. Néha ölni az nagyon jó. Nem azt mondja, hogy nem ölök, mert milyen humánus vagyok, és közben az, akit nem ölt meg, az megöl 100 embert, az egy barom, ez nem egy humánus. Erre van ez a történet, hogy Tamnak mondja, ki az a haszit sajte, a hülye, mert ez csak bolond jámbor, aki lát egy mesztelen fuldokló nőt a víz, és nem mentem ki, nem akarok mesztelen nőhöz érni. Körülbelül ezzel.
Beegyetek.
Ugye ön fuldokol, ugye? Jól látom, hogy fuldokol?
Legyen bele egy ruhát, és tudunk kívánni.
Nem, én másképp van. Lehet
szíves, hogy bele egy
ruhát. Jó. Oké. Itt akkor most meg kell állnunk, az az érzésem. Ott tartunk, hogy a... Jó. Okay. Köszönöm szépen. Szerintem a jövő alkalommal le is fejezzük.
Akkor a...